Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tartott Ternyák Csaba érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös szentévről csütörtökön. A főpásztor felidézte Ferenc pápa bulláját, amelyet így nevezett el, a remény nem csal meg. Valójában átalakíthatjuk úgy is ezt a mondatot, hogy Krisztus nem csal meg, fogalmazott az érsek, azzal folytatva, hogy a második Timóteusnak írt levélben olvashatunk erről, ha mi hűtlenek leszünk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten mindig hűséges, sokszor nem tudatosítjuk egy másik tulajdonságát az Istennek, hogy mindig megbocsát, tette hozzá. A második vatikáni zsinaton elhangzottakra is emlékeztetett, miszerint ha elvész az isteni alap és az örök élet reménye, amint ma látjuk, igen súlyosan sérül az emberi méltóság, és megoldatlan marad az élet és halál, a bűn és fájdalom rejtélye, és az emberek nem ritkán kétségbe esnek. A mi életünk személyes történelme sem egy zsákutca vagy sötét szakadék felé, hanem a dicsőség urával való találkozás felé halad, ismertette gondolatait a szentével kapcsolatban Ternyák érsek. Az adventi készülődés egyében jövő kedden a katolikus Karitász további szállítmányokat visz a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Útjuk során megállnak Ungváron, Nagybereznán és Beregszászon, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek angyalbatyút, családjaiknak és az egyedülállóknak pedig szaloncukrot és élelmiszercsomagokat juttassanak el, tudatta a segélyszervezet. Az adventi adományútra Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója is csatlakozik, hogy személyesen nyújthasson segítséget a helybélieknek. Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a 2025-ös büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még korábban a kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amelyel szavai szerint több száz családnak szerezhetnénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ugyan elfogadna a javaslatot, de a másik elutasítja. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ, megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörtént a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az eddig magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is így szerették volna, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket és át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tíl Tamás ügyét is megemlített Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a szír elnök Budapestre menekülésének álhíre, nemzetbiztonsági vizsgálat van folyamatban az ügyben. Gulyás Gergely azt mondta, ez akár egy hónapon belül le is zárulhat. Juttatást kapnak a tankerületi iskolákban dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 ezer forint, ez a fix rész, amit mindenki megkap, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákon belül majd az igazgató döntheti el, hogy ki az, aki a teljesítményével az átlagnál jobban hozzájárult a közös munkához. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti északkeleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, de átmeneti únos eső is, még északabbra havazás valószínű. Síkvidéken viszont inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán 0 és plusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Mádolné Szőnyi Judit hidrogeológus egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadását hallgathatják meg. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Szeptemberben a felszín alatti vizekkel foglalkozó hidrogeológusok davoszi konferenciáján, világkonferenciáján jártunk. A nyár utolsó, leghevesebb napján, igazi hőségnapon egy vasárnap érkeztünk Davosba, és következő héten pénteken már mínusz 1 fokba, hóesésbe távoztunk. Gyakorlatilag 5 nap leforgása alatt 3 évszakot és 35 fokos hőmérséklet különbséget élhettünk át. És hát a következő héten már itt Budapesten ért minket a dunai árvíz, ami, ahogy emlékszünk rá, átszáguldott az országon, és gyakorlatilag egy 6 méteres vízoszlop úgy távozott Magyarországról, hogy közben alig-alig tudta enyhíteni a mögötte húzódó aszályos magyarországi tájak szomját. Igazából a katasztrófa védelem sikerrel vizsgázott, de mindenkibe felmerült a kérdés, hogy mit kezdjünk ezzel a helyzettel. Mit tegyünk azzal, hogy az időjárás állandóan megtréfál minket, hol az asszállyal sújt, hol pedig árvizeket küld a nyakunkba. És hát azt gondolom a legfontosabb dolog, hogy ahhoz, hogy megoldást találjunk erre az előttünk álló súlyos kihívásra, elsőként a gondolatainkat kell valahogyan áthangolni, és nem elég az égre és a földre tekinteni, de le kell néznünk a föld alá is. Már 30 éve a felszín alatti vizeket kutatom, és arra szeretnék választ kapni, hogy vajon mi határozza meg a felszínre lehulló vízcsepp útját egészen addig a pontig, amíg ismét visszakerül a felszínre. Néhány évvel ezelőtt egy nemzetközi kutatócsoport részeként találkoztam azzal a lehetőséggel, hogy a felszín alatti víztározók vizét nem csak vízkitermelésre lehet felhasználni, de vízbefogadásra is használhatjuk ezeket. Azóta izgat engem ez a kérdés, hogy vajon hogyan használhatjuk ki ezt az előttünk álló lehetőséget az aszály és a szélsőséges vízbőség kiegyenlítésére. Hogyha ránézünk erre a világtérképre, akkor a NASA és német kutatók kutatási eredményeit láthatjuk, amelyek azt mutatják, hogy az utóbbi 20 évben hogyan alakultak ezek a szélsőséges események világszerte. Az aszályos helyeket a piros gömbök, míg a nagy vizes helyzeteket a kék gömbök szemléltetik. Ahogy sötétednek ezek a gömbök, úgy haladunk előre az időbe 2002-től egészen 22-ig. Megfigyelhetjük, hogy ezeknek a gömböknek a mérete nő az idővel, ami azt jelzi, hogy a szélsőséges események, hidroklimatikus események egyre intenzívebbé válnak, és hogyha az alsó ábrára is tekintünk, akkor láthatjuk, hogy ez szoros összefüggés mutat a hőmérséklet globális emelkedésével, ami nyilvánvalóan intenzívebbé teszi az egész hidrológiai ciklust. Hogyha a Kárpát-medencére tekintünk, akkor rendelkezésünkre állnak a Hungaromet több mint 100 éves idősorai, amelyek szintén azt bizonyítják, hogy ugyan a csapadék összmennyisége a régiónkban jelentősen nem változott meg, de az éves középhőmérséklet bizony határozottan növekedést mutat. Itt a budapesti klímacsíkot láthatjuk, amelynek a pirossá válása jelzi az utóbbi évek általunk is megtapasztalt meleg időszakait. Ez a helyzet ahhoz is vezet, hogy egyre nő a nagy csapadékú napoknak a száma, amikor 20 mm-nél is több eső zúdul a nyakunkba egyszerre, és hát bizony a csapadék egyre szélsőségesebbé válása itt is megfigyelhető, de ami miatt szomorúak is lehetünk, hogy bizony határozottan csökken a havas napok száma a régiónkban, még a magas hegységekben is, hogyha az alsó diagramot megnézzük, akkor láthatjuk, hogy még a 60-as években bizony a magas hegységeinkben nagyon gyakoriak voltak a havas időszakok. Hát mostanában maximum az átlag hó vastagság 4 cm, tehát ha valaki síelni szeretne, akkor bizony külföldre kell mennie. Mindezeknek az a következménye, hogy itt kis hazánkban is megtapasztalhatjuk a súlyos aszályokat, ahogy 2022-ben és idén is, ami rendkívüli terhet ró a nyári meleggel párosulva mind az egészségünkre, a fizikai állapotunkra, az egész élővilágra, az ökoszisztémákra, és hát 100 milliárdos károkat okoz a mezőgazdaságban. De emellett nem kell magyaráznom, hogy a heves esőzések mit jelentenek itt nálunk Magyarországon is. Még tájfont is megfigyeltek az utóbbi időszakban, vagy tornádót, bocsánat. És hát bizony ezeknek az eseményeknek a következtében infrastrukturális károkat szenvedünk, és emberéleteket is követelhetnek ezek az események. Például ez történt a davoszi események következményeképpen a Kárpát-medencébe is eljutó Dunai árvíz kapcsán. De meg kell itt is említenem a Valenciába tapasztalható szomorú árvízi eseményt, aminek bizony 200-nál is több áldozata van, és még rengeteg embert most is keresnek. Természetesen a szakmai csoportok keresik a válaszokat erre a helyzetre, és mindenkinek megvan a maga ideális megoldása. Jelenleg már az Országos Vízügyi Főigazgatóság is kidolgozta a maga tervét az ország egyik legsúlyosabban érintett régiójára, a Dunatisza köze vízpotlására vonatkozóan, amely terv már több évtizede húzódik, de a lényege, hogy a Duna és a Tisza folyókból emelnek föl vizet a hátsági vízpótlás céljaira. Azt kell mondjam, hogy a helyi gazdák gyakorlatilag már áhítják, hogy megtörténjen ez a vízpótlás, annyira szenvednek a vízhiánytól. A szétosztása a víznek csatornákon keresztül fog történni, és hát amit már most látunk, hogy mindez körülbelül 1,7 milliárd forintba fog kerülni az országnak, és körülbelül 2 év, mire egyáltalán a tervet meg tudják valósítani. De ne felejtsük el, hogy ezt a rendszert utána folyamatosan kell üzemeltetni, tehát a folyókból folyamatosan vizet kell felemelni, ehhez energia kell, még akkor is, hogyha ezt megújuló energiából oldjuk meg. E téma kapcsán is felmerülhet bennünk a kérdés, hogy vajon mi lehet a környezetileg és gazdaságilag is fenntartható tájléptékű megoldás erre a helyzetre, amiben most vagyunk. Sokan és sokszor paradigma váltást emlegetnek, és azt gondolom, hogy már bizonyos értelemben sokat is tettünk ennek érdekében, hiszen gyakorlatilag mindenki tisztában van azzal, hogy milyen fontos a természetes felszíni vízmegtartás annak érdekében, hogy a száraz időszakokra víztartalékokat képezzünk, mint egy vízbankokat, amelyeket aztán az ínséges időszakokban kihasználhatunk. Itt az ábrán ezeket a természetes vízmegtartó tájba illeszthető megoldásokat foglaltuk össze, amelyek a folyóvizek mentén alkalmazhatók, a meanderezés visszaállításával, akár a holtágak bekapcsolásával, a foggazdálkodással, de ide tartozik az esővíz felszíni összegyűjtése, illetve a szürke víz összegyűjtése, a vízzel való takarékosság és újrahasznosítás. Számos sikeres pilot projekt is alakult ebben az irányban, úgyhogy itt már sikereket könyvelhetünk el. Ugyanezt mondhatom el a városokkal kapcsolatban. A több városunkban már megvalósult a vízérzékenységre törekvés a tájépítészeknek köszönhetően. Első kerteket alakítanak ki, zöld tetőfelületeket hoznak létre, beszivárgás segítő járdákat. Tehát mindezeknek köszönhetően lényegében a városi környezet is sokkal élhetőbbé válhat. Azonban a szakmai nézetek ütközését is megtapasztalhatjuk különböző fórumokon, sőt a leginkább a közösségi médiában, itt aztán az emberek komolyan ütköztetik a véleményüket azért is, hiszen a létünk, a jövőnk, az életünk a tét, tehát egy mindenkit érintő kérdésről van szó. Ami nagyon kedvező, hogy az agrárszakemberek, vízépítőmérnökök, a geográfusok, tájépítészek és ökológusok különféle képzéseket és fórumokat tartanak, hogy az emberek ezekkel a technológiákkal minél inkább tisztában legyenek. Azonban az eddigi megoldásokról azt mondhatjuk el, hogy nagyjából a felszínre összpontosítottak. Tehát a természetes felszíni mélyedéseket, a rendelkezésre álló depressziókat, illetve csatornákat próbálják kihasználni annak érdekében, hogy a vizet a tájban megtartsák. Valójában a föld alatti tározótér kihasználási lehetősége, mint gondolat, sem nagyon merült fel. Maximum a talajvízmegtartó képességét hangsúlyozzák, főleg az agrárszakemberek, de azt gondolom, hogy ezzel valamennyien, ennek a jelentőségével valamennyien tisztában vagyunk. Igazából a gondolatvilágunk, tehát a talajnál véget ér, mintha az alatt nem is lenne semmi, holott a talaj alatti tározó tér egy hatalmas potenciális lehetőséget kínál számunkra, és kijelenthetem, hogy ezek a leghatalmasabb tározó terek, amelyekben a vizet megőrizhetjük a száraz időszakokra. Ha a Duna-Tisza közét vesszük, amelyről már szót ejtettünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ha a vízszint feletti, a ábrán látható tömbszelvény vízszintje fölötti tározó teret vesszük, akkor Dunatisza köze mértékben nézve ez körülbelül 10 köbkilométer víz betározására ad lehetőséget, tehát fel tudjuk tölteni a vízszint fölött rendelkezésre álló zónát, és ezt a vizet utólag kinyerhetjük. Ez a technológia, amellyel ezt megtehetjük, már a világban készen áll, és hozzá tudunk férni a neve célzott és tudatos felszín alatti vízpotlás, vagy Managed Aquifer Recharge már technológia. Mindezen ismeretek birtokába feltetjük a kérdést, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy bevonjuk a felszín alatti tározó tereket ebbe a tájléptékű gondolkodásba, és ha ezt meg tudjuk tenni, akkor hogyan juthatunk el a táj egészét, beleértve a mezőgazdasági, az ökológiai igényeket, és a természetesen a vízgazdálkodás igényeit egyaránt kielégítő, és mindemellett fenntartható megoldásokig. Azt gondolom, hogy itt a legnagyobb problémát az jelenti, hogy általában társadalmi szinten nagyon keveset tudunk a felszín alatti folyamatokról, és hogyha visszaemlékszünk, hogy mit is hallottunk eddig ezekről a vizekről, akkor ezek az ismeretek is rég meghaladott fogalmakon, a vízzáróval elválasztott talaj és rétegvíz rendkívül leegyszerűsített világképén alapulnak. Ahhoz, hogy igazából a felszín alatti tározó tereket komolyan vehessük, ehhez és paradigmaváltást hajthassunk végre az előttünk álló kihívások érdekében, akkor valójában be kell kapcsolnunk a vízciklus felszín alatti részét, azaz a föld alatti folyamatokat a probléma megoldásába. Azaz, azt mondhatom, hogy láthatóvá kell tennünk a láthatatlant. Ez azért is fontos, mert valamennyien felelősek vagyunk a vizeinkért, de a közös gondolkodáshoz szükségünk van a politikai döntéshozatalra, a szakemberek közös döntéseire. Tehát próbálkozzunk meg a láthatatlan láthatóvá tételével. Ugye a víz, ami lehullik csapadék formájában, az eléri a talajt, eddig mindenki számára tiszta a kép, de itt nem áll meg, nagyba is lenne, ha ez történne, elindul felszín alatti szivárgása útján. Ezt a folyamatot beszivárgásnak nevezzük, és egy olyan zónán keresztül történik, amelyben a talaj alatt is az ott jelenlévő kőzetek pórusait bizony részben víz, részben pedig levegő tölti ki. Tehát nem minden talaj ezen a zónán belül, csak a legfelső szerves anyagban gazdag rész. Ha a víz át tudja magát küzdeni ezen a zónán, ami bizony hegységeinkben akár 10 vagy 100 méter vastagságú is lehet, akkor eljut a felszín alatti víz szintjéig, és gyakorlatilag felszín alatti vízé válik, aminek a következménye az lesz, hogy megemeli a vízszintet. Nagyon egyszerűen mindenki el tudja képzelni, egy cserépvirágot, ha megöntözünk, akkor vizet juttatunk a talajba. De hogyha a cserépvirágunkat túlöntözzük, akkor a víz meg is jelenhet a felszínen, azaz erre a helyzetre adaptálva gyakorlatilag belvizet is elő tudunk idézni a túlzott megemeléssel. Csak hogy a felszín alatti térrész egy virágcserépehez hasonlítva egy óriási, hatalmas térrész, ami gyakorlatilag akár több kilométer mélységig is húzódik a felszín alatt. És ha ennek a térrésznek csak a legfelső zónáját vesszük figyelembe, ami ugye a vízszint fölött található, és összegyűjtjük a rendelkezésre álló fölös vizeinket, előkezeljük azokat, azért, hogy megfelelő minőségűvé váljanak, akkor egy beszivárogtató medence segítségével betölthetjük azt ebbe a bizonyos telítetlen zónába, miközben megemeljük a felszín alatti vízszintjét. Természetesen ehhez víztározó kőzetekre, például homokra, kavicsra, vagy egyéb vízbefogadó kőzetekre van szükségünk. De ez a víz aztán egy kút segítségével az asszályos időszakban visszanyerhető és felhasználható. De ennél is izgalmasabb, hogy mi történik a felszín alatti vízszint alatt. Természetesen, hogyha a célunk a felszín alatti víz megtartás, akkor itt is a víztartó rétegeket kell megkeresnünk, ami ugye lehet homokkő, vagy mészkő, vagy éppen dolomit, és ezekbe a rétegekbe aztán a megfelelően előkezelt vizet kutakon keresztül bejuttathatjuk, hogy megvédjük a párolgási veszteségtől, és amikor szükségünk van, visszanyerés után utókezeléssel különféle célokra felhasználhatjuk az elraktározott vizet. Mindenki hallott arról, hogy az ország gáz tartalékait felszín alatti kiürült gáztározókba tartjuk. Lényegében ez is a felszín alatti térrésznek egy másféle hasznosítása. Ott természetszerűen egy lokalizált, zárt tározót keresünk. Ugyanezt nyilván a vizeknél nem találhatjuk meg, tehát ott nincsen teljes lokalizáció, ezért más elveken kell ezt a megoldást megtalálnunk, de valahol erre is gondolhatunk. Amikor a felszín alatti térrészt vizsgáljuk, akkor ahogy utaltam rá, korábban vízárokkal elzárt, egyszerűsített rétegekben gondolkodtunk. Persze a geológia nem ismeri ezt az egyszerű modellt, sokkal összetettebbek a rendszerek, és igazából vízzáró rétegek sem léteznek, hiszen minden kis vízvezető képességű réteg átjárható, csak idő és hajtóerő kérdése. Ez azért is nagyon fontos, hiszen ahogy a folyók esetében az energiakülönbség mozgatja felszín alatt is a vizeket, a magasabb energiájú hely felül az alacsonyabbak felé, tehát valahogy, ahogy itt az ábrán is látjuk, így zajlik a felszín alatti vizeknek a mozgása, csak persze sokkal lassabban, mint ahogyan a mozgó kis nyilacskák ezt szemléltetik, és a felszíni utánpótlódási és akár távoli megcsapolódási területeket köthetnek össze ezek a vízáramlások. Tehát összetett rendszerekben zajlik a felszín alatt a lefolyás. Ezeknek a rendszerekben a víz utazási útja évekig, évtizedekig, akár évmilliókig is tarthat, tehát ezért nagyon komplex ez a kép, amivel itt a felszín alatt találkozunk. Miért is fontos azon túl, amiért már emlegettük a felszín alatti térnek a bekapcsolását? Hát azért, mert az ivóvíz, édesvíz készleteink, amelyet persze ivóvíz ellátási célból, mezőgazdaságra, ipari célból is használunk, ezeknek a 98%-a a felszín alatt található. Ha ránézünk erre a térképre, akkor könnyű kiolvasni a dolog jelentőségét, minden kontinensen hozzáférhetők ezek a vizek a kékkel jelölt zónákban. De nem csak mint értékes nyersanyag tekinthetünk a felszín alatti vizekre, hanem alkalmasak, ahogy már eddig is beszéltünk róla, a hidroklimatikus szélsőségek kiegyenlítésére. Ugye láttuk, hogy a folyók, a felszíni ökoszisztémák nagyon érzékenyek, és időben is gyorsan reagálnak ezekre az eseményekre. Viszont ez a hatalmas tároló rendszer, ami a Föld alatt megtalálható mindenhol, minden kontinensen, ez képes ezeket a szélsőséges hatásokat kiegyenlíteni. Azaz, ez a puffer hatás, ami miatt a felszín alatti térrész olyan izgalmas lehet ezen kérdések megoldása szempontjából, és lényegében erre jött létre lokális megoldásként ez a bizonyos MAR technológia, amit már említettem korábban. Nagyon fontos az is, hogy ez tudatos betáplálást jelent, és utána kinyerést valamilyen konkrét felhasználási cél szempontjából, vagy ökológiai célok szempontjából. Mire alkalmas ez a technológia? Persze alkalmas arra, hogyha van árvízi víztöbletünk, belvízi víztöbletünk, hogyha a nyakunkba zúdul egy hatalmas csapadékmennyiség, illetve akár tisztított szennyvizek újrahasznosítása céljából is felhasználhatjuk ezt a térrészt. Miért jó, hogyha ezt csináljuk? Nyilván azért, mert a csökkenő felszín alatti vízszinteket ezáltal meg tudjuk emelni. Ez egy egyik első és talán a legfontosabb értéke, hiszen láthattuk azt, hogy Magyarországon is milyen hatalmas mértékben csökken a felszín alatti vizek szintje, évente 2 centi, de bizonyos területeken akár 10 centiméteres csökkenés is van. Nyilván felhasználhatjuk ezeket a betározott vizeket az asszálykori vízhiány enyhítésére, és ez már kapcsolódik a mezőgazdaság folyamatos vízigényéhez, illetve hát amiről még kevesebb szót ejtettünk, az ökoszisztémák helyreállítására, amelyek szintén áldozataivá válhatnak ezeknek a szélsőséges eseményeknek.
Kedves hallgatóink, elhangzott Zöld Hullám című műsorunkban Mádőné Szőnyi Judit hidrogeológus egyetemi tanár az Aszályok és Árhullámok című előadását hallották. Köszönjük figyelmüket, további tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, csak úgy, mint vendégemet, Balázsi Pétert, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület tagját, a mikrofonnál Tikovics Ernő, akivel most a legutóbbi, mondhatjuk, hogy kalandjairól, élményeiről beszélgetünk, amelyek Szenegálban, teljes nevén a Szenegáli Köztársaságban érték őt, Nyugat-Afrikában. Talán, ha már minden országban jártam volna a világon, akkor elmennék Szenegálba is, de akkor ezzel csak én vagyok itt, te nem. Miért mentél oda?
Azért mentünk egy kisebb baráti társasággal, hogy madarásszunk egy jót. Időnként vannak különböző túrák, és akkor az embernek, ha lehetősége van, ideje van és pénze, akkor kiválaszt egy országot és elmegy oda. Szerencsére az egyikünk már 5 évvel ezelőtt járt Szenegálban, így volt némi ismeretünk. Mi is megkérdeztük, hogy miért pont ez az ország, és ő nagyon praktikus dolgokat mondott. Egyrészt, hogy megfizethető legyen, mert jó lenne Tanzánia, Kenya, Uganda, Botswana ezekre eljutni, de ezek árban nagyjából 2-3-szorosai egy szenegáli útnak. A másik fontos szempont pedig az volt, hogy biztos legyen a politikai háttere az országnak, így nehogy belefussunk valami kisebb kellemetlenségbe. Madár faunája az nagyon, nagyon erős. Mi is azért jó pár madarat láttunk ott, illetve ez már gyakorlatilag az igazi Afrika. Ez már nem a Szahara, nem a Szaharától északra lévő államok, hanem ez már Afrika.
Már a trópus, a fekete Afrika?
Ez már a trópus, a fekete Afrika, ugyan Szenegál északi része még a Szahara, alatta van a szavanna, alatta pedig az esőerdő, illetve mangroveerde is vannak.
Mondtam neked, hogy mielőtt jöttél volna, igyekeztem, vagy szerettem volna fölkészülni az ország madárvilágából, de mondtad, hogy ez neked sem sikerült, mielőtt elindultál volna.
Nem, sajnos. Négyen mentünk, szerencsére ketten elég jól képben voltak, a másik két ember meg inkább dolgozott, hogy ki tudjon jutni. Viszonylag én is lazán indultam el, és ott sikerült megismerni ténylegesen, hogy milyen madarak vannak. Nagyon mások, mint a mieink, viszont vannak hasonlóak is, ugye vannak olyan madárfajok, amik nálunk is megvannak, és ott pedig vagy telelnek, vagy pedig vándorolnak.
Valaki azt mondta nekem, hogy a fehér gólya olyan ritka Afrikában, mint a fehér holló. Ti láttatok?
Egyszer láttunk fehér gólyát, az út mellett ott szedegetett egy kisebb csapat, fekete gólyát azt többször is láttunk, azokat magányosakat, de azért Afrikában is van fehér gólya, főleg, hogy ugye Dél-Afrikában költ is a faj, illetve az európai állomány nagy része az Afrikába megy.
Honnan tudtátok, hogy merre, mik a jó madaras helyek, hiszen azt mondtad, hogy felkészülni itthon nem nagyon sikerült.
Többiek azért készültek, vannak különböző olyan madarász oldalak, nemzetközi madarász oldalak, ahol fel vannak rakva mind a pontok, mind pedig régebbi trip reportok, ilyen úti beszámolók, és akkor az alapján raktuk össze a programot. Ahogy leszálltunk, úgy kellett mennünk, hogy Budapestről Isztambulba, és Isztambulból repültünk Dakarba. Úgyhogy éjszaka repültünk, nagyjából olyan 6-7 óra között értünk oda. Pont világosodott, mikor kijutottunk a reptérről. Természetesen rögtön pajzsos varjú, szövőmadarak, sisakos gyöntjük, ami itthon ismerős lehet, ott vadon van. Tokók, ezek a nagy szarvascsőrű madarak, rengeteg különböző faj. És amikor megérkezik az ember egy teljesen másik élő világba, világba, ugye ez már Afrika, ez nem a Nyugat-Paleartis, mint ahol nálunk van, akkor ez a hihetetlen sok, hogy az első pillanatban mindent megnéz, aztán lehet, hogy kiderül, hogy a piros csőrű tokót minden nap lát tucatnyit, de első nap a szanaszét fotózza, megnézi, második nap, és akkor úgy szépen. Körülbelül, mint nálunk a szarkák, úgy voltak ezek a madarak.
És van ott valami helyi madártani intézet vagy egyesület?
Azt nem tudom, nemzeti parkok vannak. Igazából nagy méretű emlőst csak nemzeti parkban láttunk mi is.
Ez mi volt?
Baracskos disznót láttunk, Gambia folyón csónakázásnál vízilovakat, illetve 4 antilopfajt is sikerült, meg 4 majomfajt.
Elefánt?
Az állítólag már csak olyan 30 példány körüli él Szenegálban. Voltunk abban a nemzeti parkban, de mi nem láttunk. Nem
mi a neve a nemzeti parknak?
Ez volt a Niokolokoba. Niokolokoba, voltunk még a Dzsudzs nemzeti parkban, ott is csónakáztunk. Ott van Nyugat-Afrika egyetlen rózsás gödény, ugye pelikán, az ami nálunk is időnként előfordul, meg ami költött annó. Telepe, ott egy szigeten 6000 pár költ.
Említetted, hogy csónakáztatok a Gambia folyón, ez különösen híres arról, hogy az ott közlekedő kompok ugyancsak túlterheltek.
Kom közelében nem jutottunk. Úgy mentünk, hogy ahol megszálltunk a Vasadukembe, ott lehetett ilyen csónakázást is kérni. Kértünk is, aztán kiderült, mikor reggel kimentünk egy jó órára, nagyon profi guide volt, ha látta, hogy valamit nézünk, vagy fotózunk a csónakkal, arra fordult. Vízilovakhoz oda tudott menni annyira, hogy még rendben legyen. Krokodilus madarakat láttunk, tényleg nagyon sok különböző faj, különböző gyógyalakfajokat, és amikor visszaértünk, akkor kiszálltunk, megköszöntük, tudtuk, hogy este még egy órát megyünk majd, késő délután, és oda jött a menedzser, hogy na, milyen volt. Mondtuk, hogy nagyon jó, nagyon profi, tényleg, nagyon jó, jó, mert nem jött el a túravezető, úgyhogy a szakácsát küldte le velünk, de mondtuk, hogy teljesen jó, úgyhogy a szakáccsal még délután 5-től 6-ig mentünk egy kört, majd 6-kor visszajöttünk, és akkor 7-re megcsinálta a vacsorát is.
De hát egy ilyen expedíció, mint a tiétek, azért nem csak azt szeretné látni, amit megmutatnak nekik, hanem annál többet.
Persze, alapból úgy mentünk, hogy általában saját magunk keressük meg, de vannak olyan dolgok, amihez nem lehet oda jutni helyi túravezető nélkül. Ilyen volt például a Dzsudzs Nemzeti Park is, ahova csak akkor mehetünk be, hogyha túravezetőnk is van, aki ott a Nemzeti Park alkalmazottja, és egy nagyon felkészült, nagyon lelkiismeretes ember volt, és az volt a meglepő, hogy még sok helyen ezért iszonyú összegeket elkérnek, ott egész napra gyakorlatilag 10 000 forintnyi cefát, helyi pénzt nem fizettünk volna. Aztán kicsit megdobtuk neki értelmszerűen, mert tényleg egy rátermet, meg madarakat mutatni akaró ember volt, de volt olyan is, hogy találkoztunk egy emberrel, ott, ahol tudtuk, hogy ott lesznek a fecskefarkú kányák, meg több túzokfaj, és ő felajánlotta magától, hogy ő majd mutat. Neki többet kellett fizetni, de valójában semmi pluszt nem tudott ahhoz képest adni, mint amit mi magunktól láttunk. Nagyon változó, de tényleg segítőkészek. Azért volt olyan, ahol próbálták lehúzni a fehér embert is egy kicsit anyagilag, de hát ez benne van a pakliban.
Hát ez gondolom Magyarországról is elmondható, hogy a turistát néha lehúzzák, vagy lepróbálják húzni. Magyar gyűrűs madarat, vagy magyar jeladós madarat, vagy akármilyen Magyarországon kikelt madarat, vagy gyűrűzött madarat láttatok-e?
Az az igazság, hogy egy helyen láttunk gyűrűs madarat, de sajnos nem tudtunk megállni a kocsival, mivel olyan szinten haladt a forgalom. Kanalas gémeket láttunk az egyik településen ment, és így, mivel nem lehetett megállni, sajnos nem tudtuk leolvasni, pedig azok akár magyarok is lehettek volna, vagy esetleg hollandok, franciák, spanyolok, de onnan már van Szenegálról magyarországi megkerülés, de most meg nem mondom hirtelen melyik faj. Az volt érdekes még a kis utunkban, itt egyik utitársam mindenképpen mondta, hogy említsem meg, hogy sikerült egy hét után jól lebetegednünk többeknek is, nekem erősebben, úgyhogy volt szó arról is, hogy egy kicsit átalakul az utunk, de szerencsére ezt megúsztuk egy ilyen légúti fertőzéssel. Vagy a helyiektől kaptunk el valamit, vagy pedig a klímák. Ugye mindenhol a klíma van, ha nem akart az ember kérni a szálláson, akkor is volt általában, és lehet, hogy sikerült attól valamit összeszedni.
Kellett védőoltás?
Igen, úgyhogy mielőtt kimentem, kisebb vagyont a sárgaláz, a hastífusz, a hepatitiszá, illetve még egy emlékeztető, mi az már, amit itthon is kapunk, hogyha bármi.
Tetanusz.
Azt, illetve el kellett kezdeni egy nappal korábban, vagy érdemes volt a malária gyógyszert szedni, és amikor hazajöttünk, még egy 4-5 napot rá kellett húzni. az egy jó pár oltással ment ki az ember, és kint is gyógyszert szedett, hogy minden ilyesmit elkerüljön.
Mondtad is, van az országban sivatagi rész, szavanna is, már dzsungel, mondhatjuk így. Mind a három régiót megmadaráztátok?
Sivatagot és a szavannát igen, az esőerdőt csak érintettük. Sajnos az annyira délen van, hogy hoznunk kellett egy döntést, hogy nem megyünk még 500 kilométert, hogy egy napra le tudjunk menni, mert utána el kell kezdenünk visszaindulni. Az óceánpartra is kijutottunk, meg a mangróverdőbe is sikerült egy ilyen 3 órás csónakázást tenni. Ez is egy teljesen más világ, nálunk hasonló sincsen.
283 fajt láttatok, ami a madarakat illeti?
280 felett még ez kicsit változik, illetve rakjuk össze, hogy nem minden fajt látott mindenki. Változó, úgyhogy lehet, hogy 290 is lesz annak a vége. Úgy, ha a dél-szenegáli részeket, amit így végül kimaradt, az esőerdei részek is összejöttek volna, akkor bőven 300 madárfaj felett láttunk volna, örültünk a 4 antilopfajnak is, vízilónak, a nyugat-afrikai krokodilnak, illetve kígyókkal nem nagyon találkoztunk, amit azért annyira nem feltétlen bán az ember, mert...
Nem nagyon, vagy egyel sem?
Egyet láttunk úszni összesen, de ott azért puffogó vipera és hasonló kedves jószág, fekete mamba, ilyenek is vannak. Sziklapitont azt szerettünk volna látni, arra az sajnos nem sikerült.
És mennyire veszélyeztetett akár ebben az országban, Szenegálban, sőt most pont erről beszéljünk, a természetes környezet, tehát az élőhelye az állatoknak?
Ahogy én hallottam, ugyanaz nagyjából, mint Afrika, hogy nagyon, ténylegesen nagyon. Itt is nagy vadakat, tényleg antilopot, varacskos disznót csak a nemzeti parkban láttunk, azon kívül madarakat. A madarak viszont nagyon szelidek voltak, nem viszonylag, hanem ténylegesen nagyon. Az itthoni fajokhoz képest jóval szelidebbek.
Tenyeretekből ettek?
Annyira azért nem, de 20 méterre legtöbb fajos simán oda lehetett menni, úgyhogy hogy nem csinált semmi vészjelzést vagy hasonlót. Viszont mindent művelnek, traktort nem sokat láttunk, ekével, szamárral, lóval, a bokrokat nem vagdossák ki a területről vagy a fákat, hanem szépen megkerülik. Ugye az árnyéknak egy ilyen trópusi helyen elég nagy jelentősége van. Az utak mentén mindent, amit lehetett, műveltek. Októberben ért véget az esős évszak, és akkor most kezdődik a száraz, úgyhogy most még minden zöld volt. Takarítják be az állatoknak a szénának valót, földi mogyoró termelésben vannak ott, hibiszkuszteát láttunk, teahibiszkuszt több helyen termelni, dinnyét, nem olyat, mint a miénk, egy kicsit zöldebb, kicsit savankásabb, de az övék, igen, de teljesen jó, frissítő, mindent ők is próbálnak művelni. A nemzeti parkokat, azokat őrzik, azokat féltik.
Van orvadászat?
Nincsen már mit, ugye a nagy vadakat azt sikerült visszaszorítani, úgyhogy nem jellemző, valahogy a madarakat meg annyira nem vitték túlzásba azoknak az írtását. Érdekes a disznó kérdés is. 3-4 helyen láttunk házi sertést is, de mivel muzulmán ország, így valószínű, hogy nem az ilyen vallásúak tartották, hanem esetleg a keresztények vagy valami más.
Missziót láttatok?
Templomot sem nagyon őszintén. Sőt, ami nagyon fura volt, temetőt sem. Vége felé kérdezgettük, hogy nem temető se nagyon volt, úgyhogy voltak furcsa dolgok, ami nekünk teljesen szokatlan.
És más madarászokkal a világ valamelyik tájáról találkoztatok?
Igazából nem. Nemzeti parkban ott volt, a Dzsudzs Nemzeti Parkban, talán madarásznak nevezhető, de inkább turisták voltak, de nem. Szenegál egy eléggé kiaknázatlan hely még ebből a szempontból. Voltak olyanok, például amikor a mangrove mocsárhoz mentünk, ott, ahol a szállást kinéztük, akkor szemben volt egy házikó, amire fel volt festve több madár, egy telefonszám, hogy helyi túravezető, fel is hívtuk, aztán kiderült, hogy egyik legnagyobb nemzetközi cégnek is szokott túrákat vezetni, kijött az úriember, megmondta, mit hogy kér, és akkor ő intézte a csónakot, a csónakost, mindent. Szóval azért van ilyenre is kereslet, ott ténylegesen profi volt, olyan felszereléssel, ami nekünk nem volt.
Már mi?
Hát olyan
helyi távcső. Jobb távcső van, mint nektek?
Igen, egy olyan távcső, ami egy olyan 8-900 ezer forint ide-haza. Igen.
Akkor nyilván megtérült a befektetés, és mi az, ami ért mentetek? Volt egy olyan faj, ami mondjuk a kihalás szélén áll, de még mielőtt ez megtörténne, szeretnétek látni?
Igazából inkább a cél az volt, hogy Afrikában madarászni, meg voltak azok a célfajok, ami egy része összejött, egy része nem, amit mindenki szeretett volna látni. Volt, akinek a kesejük voltak, abból is 5 fajt láttunk. Én például krokodilus madarat szerettem volna látni, mert ez egy annyira egyedi és ténylegesen semmihez nem fogható faj.
Krokodilmadár, hát ilyen nálunk tucatjával van, legalábbis hasonló. Ez elég kicsike. Most, hogy így ránézek a képen,
nagyjából
nem akarom leszólni.
Fogoly méretű, ez egy vízimadár, gyakorlatilag nincs közeli rokonsága, és az ember régebben is látta a Níluson készült képeket, ez az amaz, és ott egy nagyon jellegzetes, akár a krokodilok közelébe is oda merészkedő faj. Jó pofa, érdemes látni, meg gyönyörű, nagyon szép madár, röptében nagy részt fehér.
Mi a legmaradandóbb emléked, bár nemrég jöttél csak haza, de mi valószínűleg még 50 év múlva is eszedbe jut erről az útról?
Igazából a csónaktúrák. A csónaktúrák az mindegyik, mind a csúcs, mind pedig a Gambia folyón vagy a mangrovében szenzációsak voltak. Ténylegesen olyan, hogy az ember nem felejti el.
Mennyire volt ez a ti madarászásotok, csak úgy a ti hobbitok, vagy mennyire szolgáltatott ez némi tudományos eredményt?
Hát gyakorlatilag ez csak szintisztán a mi hobbink volt, tudományos eredménye semmi nem volt, megtettünk nagyjából 2200 kilométert, láttunk majdnem 300 madárfajt, két hétig madaráztunk egy jót, ez ténylegesen egy kiszakadás kicsit az itthoni valóságból. Telefonon nem voltunk elérhetőek, vettünk egy ottani telefonkártyát, így internetünk azért volt, de azt is főleg arra használtuk, hogy a következő célpontokat megtaláljuk, úgyhogy egy ilyen lazának nem mondható, de egy hobbi túra volt.
Köszönöm szépen, hogy megosztottad velünk madarász, és nem csak a madarász élményeidet, amelyek Szenegálban értek. Vendégem itt a Szent István Rádió stúdiójában Balázsi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportjának tagja volt.
Ember, a világ két kezettől sír, az egyikkel a kerted ásod, a másikkal a sírt. A másik, tudod, bőven várat rá. Építsd a kertet hát tovább, és közben a mindent jó vigyázd. Vigyázz a madára, a kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madára, a váltra repül, amere az élet arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Világból csak a sajátod érdekel, szükség határát ritkán írtad el. Azon túl szintén van világ, gondolhatod, hogy gondolnak rád. Ember, a mindent jól vigyázz. Vigyázz a madára, a kertedbe repül, őrizd meg a csendet, el se menekül. Baj van a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madára, a váladba repül, amelyre az élet arra menekül. Baj van a világ,
most Fekete István December című írását Tóth Levente olvassa fel. Fekete István, december. Amikor ezt a szót leírom, mindig öreg kalendáriumok jelennek meg előttem, melyekben a december hónap fölött farkasok üldöznek egy utasokkal telt szánkút. A lovak ágaskodnak, s az egyik bundás ember éppen odalő a farkasok közé, amint részint a puskacső előtt levő félméteres füst, részint pedig az egyik farkas bizonyít, amint tátott szájjal hanyat veti magát. Régen nem találkoztam már ilyen öreg naptárral, pedig szívesen forgatnám az elsárgult lapokat, és talán megdöbbennék még most is, ha elolvasnám a csúcsos süvegű, százesztendős jövendőmondó rémes jóslatát, melyben júniusra kénköves esőt ígér. A nagyszakálú jós azonban, bár kezében koponyát tartott, nem érdekelt annyira, mint a farkasok. Ezek a villogó szemű, kérlelhetetlen fenevadak, melyek rég eltűntek a Dunántúl berkeiből, és csak a Máramarosban ették meg szokásos évi kéményseprőjüket, nem hagyva meg belőle mást, mint a létrát, a drótnyelű kefét és a csizmákat. Ha a szegény füstfaragó pápa szemet is viselt, természetesen azt is. Szeptemberben Erdélyben a Szilágyságban jártam, és ott is felrévett előttem egy pillanatra a farkasos kép. Nagybátyámat kísértem el esti cserkészetre, mely nem sikerült, mert egy tilosban járó fuvaros elrontotta. Amíg ő a fuvarost oktatta, én a szemben levő hegyoldalt nézegettem távcsővel. Az egyik tisztásom, mintha valami mozgott volna, de a magas gazban hamarosan eltűnt. A távcsövet az előtte levő tisztásra irányítottam. Annak a valaminek azon is keresztül kell menni, gondoltam, de már ott is állt a tisztáson egy hatalmas farkaskutya. Bátyám ekkor kezdett a fuvarossal fortissimo tárgyalni, és a kutya eltűnt a tisztásról. Hazafelé megemlítettem a farkaskutyát, és hogy milyen könnyen felfordíthattam volna egy jó távcsöves puskával. Bátyám levette a kalapját, és megvakarta a fülét, bár ezt kalapban is megtehette volna. Jól láttad? Kutya volt? Tisztán láttam, hát mi lett volna? Nincs itt farkas. Persze, persze. És fújt egyet. Másnap reggel azt mondja, gyere csak, felmegyünk erdőmérnök barátomhoz, mutatok valamit. Muki öcsém, megmutatjuk az állataidat Pistának, mondta, amikor odaértünk. Egy elhagyott istállóban voltak az állatok. Rácsos ablak, állatkertszag, és úgy kellett besurranunk, hogy az állatok ki ne csúszzanak az ajtón. Nem értettem ezt a nagy elővigyázatosságot. Két szép, kifejlett farkaskutya volt bent. Ránk ugráltak, csóválták a farkukat, dörgölőztek, hízelektek, és az erdőmérnököt majd feldöntötték a húsért. Kedvesek voltak, játékosak. Farkasok voltak. Alig tudtam tőlük megválni. Kutyában sincs szelidebb, hízelkedőbb, mint ez a két farkaskölyök. Amíg ott voltam, mindennapos voltam náluk, de azt már megértettem, hogy bátyám miért vette le a kalapját a fülvakaráshoz. Amit láttam, az is farkas volt. Hat kölyköt találtak az erdőn. Ezekből való volt ez a kettő is. Az anyjuknak nyoma veszett, de azóta tudnak még egy családot öt kölyökkel és egy magányosan járó kant. Az lehetett, amit én is láttam. Egyik reggel erdőmérnök barátom nekem szegezte a kérdést. Kellenek-e neked a farkasok? Ha? Odaadom. Kellenek-e? Hát persze, köszönöm, azaz. Eszembe jutott, hogy mit csinálnék a farkasokkal. Nem szeretem a rab állatot, aztán meg úgy megszerettem a bestiákat, hogy nem lenne szívem télen a bundájukért elpusztítani őket. De van egy barátom, nagy állatbarát, egész menazsériája van otthon, egész életre hálás lesz a farkasokért. Amint hazaértem, azonnal megírtam az örömhírt. Levele forduló postával jött. Leveled és farkas ajánlatod, melyet egyebekben hálásan köszönök, soha jobbkor nem jöhetett volna. Feleségemmel éppen egy családi jelenet közepette voltunk, hogy azonnal eresszem szabadjára állataimat, mert ez állatkínzás, és mi jogon csinálok én itt állatkertet, és stb. 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 Köszönöm kedvességet, hogy rám gondoltál, de a meglévő állataim is elég gondot okoznak nekem. hogy a családi jelenet kapcsán mi lett még nekem is a farkasoknak kívánva, arról nem írt. Hát így akarjon az ember farkasokat ajándékozni. Mindezek pedig ma jutottak eszembe, amint az erdei gyalogúton egy farkas kutya jött velem szemben, ugyanolyan némán, sunyin, nesztelenül, mint az a másik ott, Erdélyben. Semmi, de semmi különbség nem volt köztük. A keringő szél azonban szimatot vihetett a rablónak, mert hirtelen megállt és ugorni készült, de elkésett. A légy már rajta volt. A jó öreg, 9 és feles Schönauer fellökte, bár egy kicsit hátul érte. Nem ment messze. A gyomra teljesen üres volt, idejében találkoztam vele. Hazafelé, szántóföldek közt járva, 2 téli vendégünkkel találkoztam. Az egyik egy nagy örgébics volt. Ott posztolt egy bokor csúcsán, és a földre leskelődött. Amíg lefelé nézel, Szarka Gábor barátom, semmi baj nincs. Tudom, hogy egeret lesel. De ha fölfelé kém lesz, bizony baj lesz, mert akkor meg kismadár van a játékban, hát figyelmeztetlek a tisztességes életmódra. Így szóltam gondolatban a Gébicshez, ki úgy látszik, megértette, mert fellendült a lucerna fölé, és szitálni kezdett, mint a vércse. Amint felérek a dombra, a puskámhoz kapok, de hát mit tehetek öreg golyósommal az ellen, a lepkeszárnyú zsivány ellen, mely kínos pontossággal böngészi végig a lóhere táblát. Egy kékes réti héja. A legveszedelmesebb gyilkosok, fészek rablók egyike. Szinte súlytalanul imbolyog ide-oda, és nincs a kocsitól 30 lépésnél messzebb. Nem idevaló, az bizonyos, mert az idevalók tudják, hogy veszedelmes dolog az emberrel ilyen közelről kacérkodni. Tehetetlenül figyelem egy darabig, de nem látom lecsapni egyszer sem. Sokáig nézek utána. Előttem béres szekér ballag. Tüzelni való fenyőgaljat visz. Amint elmegyek mellette, megcsap az üde, gyantás fenyő illat, és gondolataim megint visszanyargalnak túl az öreg kalendáriumon, túl a farkasokon, azokba az időkbe, amikor még csupa misztikum, ködös sejtés volt a világ. Egy öreg kilincs jelenik meg előttem. Alatta a kulcsjuk, mögötte a sötétség, mert a szoba be volt zárva. De a kulcsukon keresztül ez a drága, üde karácsonyfaszag érzett. És érzem még ma is.
Egy angyal, kinél egy dal van. Áttör az éj sötétjét, és fényét hozza fentőre ánk. Karácsony szellemét tanítja mindünknek egyaránt. Hogy az ünnep múltán a fény gyorsan kihújt, szemünkben kialszik a szeretet varazsa. Tél sötétje temeti, nem dobban a szív, jégpáncél befedi.
Fekete István December című írását Tóth Levente színművész olvasta fel. Az erdőfohásza már a véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Somogyi Márton nevében.